Kedves gyülekezet, a szövetségről szóló sorozatnak az utolsó alkalmain vagyunk együtt ezeken a vasárnapokon. Elég hosszú utat jártunk már be, ha valaki szeretné utólag így feltérképezni, meghallgatni, ezek elérhetőek egyébként a honlapunkon, ezek az igehirdetések, és ennek az utolsó alkalmain azokról a kapcsolatokról beszélünk, és azok vannak előttünk, amelyekben megnyilvánulhat az, hogy Isten szövetségében élünk, milyen hatása van arra, hogy Isten szövetségeseinek mondjuk magunkat, azaz ő bennünket, arra, hogy hogyan élünk a házasságban, hogy állunk a házasság kérdéséhez, ma az lesz velünk a házasság megbecsülése, jövő héten a válásnak a kérdése lesz velünk, és utána vasárnap pedig az egyedülállók, az özvegyeknek a helyzete. Nem könnyű témák, mind a három, de azt gondolom, hogy azért vagyunk egy gyülekezet, Isten népe, hogy ilyen kérdéseket is tegyünk fel, és ilyen dolgokban is keressük azt, hogy mire hív bennünket Isten, mit akar nekünk tanítani, és mit akar nekünk elmondani. Így olvasom Isten igéjét a zsidókhoz írt levél 13. részéből a 4. verset. Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házas élet legyen tiszta, mert a paráznákat és a házasságtörőket ítéletével sújtja Isten. Amikor felolvasom ezt az igét, vagy olvasod, vagy hallod, akkor arra gondolhatnánk, hogy ilyen házi áldás helyett bele kéne hímezni valami kis anyagba, és minden házaspárnak az esküvőjén így odaadni, hogy tegyétek ki a konyhába, és ehhez tartsátok magatokat. Ha olyan gyülekezetben nőttünk fel, vagy hallott voltunk már ilyen közösségben, akkor lehet, hogy azt érezzük, amikor elhangzik ez az ige, hogy mondjunk rá egy jó nagy áment. Így van, így igaz. És lehet, hogy eszedbe jut az, mondjuk akár, hogy a házastársad, aki jelenleg is az, vagy esetleg volt, mennyire és hogyan nem becsült meg téged, és igen, mennyire jó lett volna, hogyha ezt ő előbb hallja. Vagy eszedbe jut egy kedves testvér, aki lehet, hogy éppen a környékeden ül, vagy csak rá gondolsz, igen, ezt az igét neki meg kellene fontolnia. Valóban jobban meg kellene becsülnie a házasságát. De az örömhír, vagy nem tudom mennyire örömhír nektek az, hogy ez igazából mindenkit érint. Azzal együtt és attól függetlenül, hogy éppen aktuálisan, éppen házasságban élünk-e vagy sem, hogy ez előtt állunk, vagy esetleg már utána. Mert az, ahogyan erről gondolkozunk, az egy kicsit lenyomata annak, ahogy általában gondolkozunk Isten országáról, a szövetségről és az emberi kapcsolatoknak a jelentőségéről. Hadd kezdjem egy képpel, egy példával ezt az egész igehirdetést, ez pedig a házassági szertartás, az esküvő. Nem tudom, hogy ki mennyi ilyen református esküvőn volt esetleg itt a gyülekezetben, de eltekintve a vele járó stressztől, a sok szervezéstől, illetve a következő időszaktól való szorongástól, általában az esküvő az egy nagyon emelkedett, nagyon fényes és nagyon reményteli pillanat. Nagyon jó látni azoknak az ifjú pároknak az arcát, akik itt ülnek vagy állnak és készülnek erre a közös útra. Ott vannak a startnál, eldördül a startpisztoly, és nekivágnak befutni közösen az ő pályájukat. Nem nagyon láttam még olyan párt, aki ilyenkor deprimált, és azon mereng, hogy milyen szörnyű lesz, vagy mi minden olyan kihívás áll előttünk, hogy általában reményteliek. És nagyon érdekes látni, főleg, hogyha háttal vannak a nász népnek, az arcát. Azokat, akik esetleg már házasságban élnek, és viccet félretéve, tényleg teljesen komolyan, nagyon sokszor van kontraszt a kettő között. Mert van, aki ilyenkor mosolyog, vagy nosztalgiázik, vagy hálás azért, amiben van, de az arcokra nagyon sok minden kiül. A fájdalom, a keserűség, vagy a cinizmus. Hogy nekik sem fog működni, hiszen senkinek sem működik. Ők még reménykednek, hogy nem érheti őket baj, majd ők tanulnak a szüleik hibájából, majd ők nem fogják elkövetni azokat a dolgokat, hogy... De valójában őrájuk is ugyanez az út vár. És eszembe jut egy rendkívül fájdalmas beszélgetés a közelmúltból, amikor valaki... aki nagyon küzd a házasságával, nekem szegezte így nyíltan a kérdést. Mondj egyetlen egy házasságot, ami tényleg jól működik. Ahol nem folyamatos küzdés, sodródás, közöny vagy képmutatás egy idő után az egész kapcsolat. És én erre a kérdésre nem válaszoltam semmit azért, mert nem azért kérdezte, hogy válaszoljak, hanem hogy kifejezze, hogy szerinte nincs. És persze tökéletes házasság nincs, de olyan, ahol megtalálják az egyensúlyt, és Isten kegyelmében maradva visszatalálnak a közös útra, ott olyan van. Ahol van élet, van elégedettség és teljesség, olyan van. Ezt hiszem és látom is a környezetemben, dicsőség legyen érte Istennek. Ma tehát a házasság megbecsülése nem úgy lesz előttünk, mint ami egy ilyen erkölcsi tanítás. Nem egy ilyen morális dolog, hogy kedves gyülekezeti tagok, akkor legyetek szívesek, új év van amúgy is, az újévi fogadalmaitokba bevenni, tessék holnaptól jobban megbecsülni házastársaitokat, mert ettől majd jobb lesz és szebb lesz ez az év. Hanem azt keressük, hogy az az ember, aki Isten szövetségében él, és felismerte azt, hogy Isten őt kiválasztotta, elhívta Krisztusban, és az ő életének az ura akar lenni, az az ember hogyan becsülheti meg a házassági kapcsolatát. Kicsit ijesztően hat egyébként, amikor újra és újra elolvassuk a zsidókhoz írt levélnek ezt a szakaszát, ugyanis Isten ítéletéről olvasunk. Ez nem egy ilyen kérés, hogy hát jó lenne, ha megbecsülnétek a házasságotokat egy kicsit jobban, hanem egy teljesen egyértelmű intés. Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házas élet legyen tiszta. Mert a paráznákat és a házasságtörőket ítéletével sújtja az Isten. És anélkül, hogy ezt elvetnénk, vagy elkezdenénk hozzá megpróbálni érzelmileg viszonyulni, hogy hát mit is jelent ez nekünk, fogadjuk el, hogy ez Isten igéje, és ez Istennek az igénye. A házas élet tisztasága és a házasság megbecsülése. Ez az Isten akarata, ez az Isten útja, amire hív bennünket. Azért, mert valamivel küzdelmek vannak, nem kell rögtön elvetni, hogy hát ez nem is igaz, meg ma már ez relatív, ma már ez nem így működik. Nagyon fontos, hogy ne is úgy legyen velünk, mint egy elv, mint egy irány, amire bólogatunk, hogy ez egy nagyon-nagyon szép igazság. Hanem azért kell vele foglalkoznunk, mert valószínűleg érint bennünket is. A zsidókhoz írt levél menetében egyébként nagyon érdekes, hogy hol szerepel ez az ige szakasz. Ha elolvassuk a 12. fejezetet, akkor a Szentíró fejtegeti azt, hogy mit jelent megállni a hitben. Mit jelent megmaradni a hitben? Olyanokhoz beszél, akik elindultak a hit útján, és valamilyen módon eltértek, nem fejlődtek megfelelő módon, és nem járják az Isten útját. És bátorítja a levél írója az olvasóit, hogy senki ne távolodjon el az Isten kegyelmétől. Hiszen belőle élünk, tőle függünk, a vele való szövetség az életterünk. A közegünk ez, aki itt volt és emlékszik arról, amikor a keresztségről beszéltem, ott beszéltem erről, hogy az Atyafiú Szentlélek bekereszteltetünk. Ez azt jelenti, hogy ő lesz a közegünk, az életterünk, olyan, mintha ez lenne az a közeg, mint a halnak a víz, amiben életben marad. És hogyha ebből eltávolodunk, és ha ettől eltérünk, akkor onnantól komoly bajok jelentkeznek az életünkbe. Erre buzdít tehát a Szentíró. Isten kegyelmétől ne távolodjatok el. Benne kell maradnunk. És ez után buzdítja a gyülekezetet a tiszta életre és szeretetre, mint egy ennek a gyümölcseként. Kiemeli a testvéri szeretet fontosságát, a vendégszeretet jelentőségét, a foglyokról, a gyötrődökről való gondoskodást. Beszél a házasság megbecsüléséről. Beszél arról, hogy ne legyünk pénzsóvárak, hogy legyünk elégedettek, és végül hozzáteszi. Mert ő azt mondta, nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Ezért bizakodva mondjuk, velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem? Ezt így egy ívben kell látnunk, és ebbe kell szemlélnünk ezt a mai igét is. Isten kegyelmében maradjunk, térjünk vissza, ő hozzá ragaszkodjunk, fogadjuk el, hogy szükségünk van a kegyelemre, mert nélkül elveszettek és bűnösök vagyunk, de Krisztusért megmentett bennünket, de ebben meg kell maradni, és ebből következik ez a sok minden az életünkre, és végül pedig ott az ígéret. Ezért bizakodva mondhatjuk, velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem. Ebben a közegben van szó a házasság megbecsüléséről, és ezek az igék és ez a gondolati ív, ez mind Isten szövetségére mutat. Itt van a magja tehát a házasság megbecsülésének, és ezt nagyon szeretném aláhúzni. Hogyha valaki csak úgy önerőből, vagy akármilyen lelkesedésből szeretné kicsit jobban összerakni a házasságát, enélkül, a közeg nélkül, Isten kegyelmében való meggyökerezés, visszatérés nélkül, akkor eléggé reménytelen küldetésbe lesz része. Én azt gondolom legalábbis, és Isten igéje erre mutat, hogy ebbe a közegbe kell megértenünk, hogy hogyan becsülhetjük meg a házasságot. Négy dologról szeretnék beszélni. Először is arról, hogy egyáltalán mit jelent valakit vagy valamit megbecsülni. Másodszor arról, hogy mik a megbecsülés elmulasztásának, megvetésének a megnyilvánulásai. Harmadszor, hogy mit jelent a házassági szövetséget magát megbecsülni, végül pedig arról, hogy mi a gyógyulás, illetve a helyreállásnak az útja. Mit jelent megbecsülni valakit vagy valamit? Nagyon egyszerűen azt becsüljük meg, ami értékes, ami fontos. A kevésbé értékes és pótolható dolgokat nem becsüljük, hanem használjuk. Ha kicsit környezetudatosabbak vagyunk, akkor egy kicsit jobban, de alapvetően inkább használjuk őket. És azt pedig, ami értékes, annak nagyon-nagyon, arra nagyon-nagyon vigyázunk. Viszont az, hogy mi értékes számunkra, azt manapság már ugye egyedül mi döntjük el. Éppen aktuálisan azt becsüljük meg, amit éppen a legértékesebbnek tartunk. És lehet, hogy ti is voltatok már úgy, hogy az idő múlásával valami elvesztette az értékét számotokra. És ezért már nem becsültétek meg annyira. Az individualizmus, ugye az, amiben élünk, az a kultúra, az ad egy ilyen bizonytalanságot és egy folyamatos labilitást, és ez igaz a kapcsolatainkra is. Hogyha valami értékes, és éppen nekem fontos, akkor megbecsülöm. És lehet, hogy valaki, akár hit nélkül is azt mondja, hogy igen, a házasság megbecsülése fontos. Mert éppen aktuálisan nekem, az aktuális házastársam fontos. De hogy holnap az lesz-e, azt nem tudom, se én, se ő. Mert nincsen egy referenciapont, nincsen egy alap, amihez képes meghatározható, hogy mi az értékes. Emögött ez van ugyanis. És ez ugyanígy van az ember saját önbecsülésével kapcsolatban is. Saját magát is akkor tudja megbecsülni, hogyha van referenciapont. Ha valaki, egy nagyon fontos személy azt mondja az élete során neki, hogy te értékes és szerethető vagy, és ez számunkra, keresztény emberek számára a mindenható Isten, aki azt mondja, hogy te az ő szeretett gyermeke vagy. Ezért lehet a saját önbecsülésünk is a helyén, és nem kell bizonygatni egy életen át, meg állandóan a visszajelzésekbe várni, hogy mondd már, hogy szerethető vagyok, mondd már, hogy értékes vagyok, nincsen rá szükségünk. Mert Isten ezt egyszer és mindenkorra elmondta nekünk. Aki ezzel tisztában van, aki saját maga tudja magát is így megbecsültnek és szeretetnek látni, az fogja tudni a másikat is így tenni. Bibliai szempontból egyébként, teológiai oldalról, az Isten képességünk az, ami az alapja mindennek. Azért becsülheted meg a másik embert, mert az Isten teremtménye. Az Isten a saját képére alkotta az embert és a másik ember, a házastársad is, az Isten képmása, ami azt jelenti, hogy az ő tulajdona hozzá tartozik, valamilyen módon megmutatkozik benne az Isten dicsősége. És éppen ezért ez egy olyan alap, ami akár még attól is független lehet egy időre, bizonyos helyzetekre, krízisben, amikor a másik egyébként semmi megbecsülni valót nem mutat, és akár úgy viselkedik, hogy olyan dolgok történnek, ami megingatja az egész kapcsolatot. Mi akadályozhat meg bennünket akkor abba, hogy igazán megbecsüljük egymást? Hát az, hogy a megbecsülés forrását máshonnan merítjük. Nem Isten igéből, nem a kijelentésből, hanem a kultúrából, a saját gondolatainkból, és mindenféle más értékrendünkből. Ebből is látjuk tehát, hogy a másik megbecsülése az elsősorban hitbeli kérdés és Isten iránti engedelmességből fakad. Nem abból, hogy éppen számunkra mi értékes vagy nem, és nem abból, hogy éppen a másik aktuálisan kicsoda vagy, hogy hogy viselkedik, vagy mit tesz. Hogy néz ki másodszor a megbecsülés elmulasztása, megvetése a kapcsolatokban? Nagyon sokszor találkozunk ezzel, és kerülünk mi magunk is ebbe a helyzetbe, hogy nem történik meg a megbecsülés, és ebből fakadnak a leginkább a különböző sebeink. És három területet szeretnék megnevezni, amiben legyünk őszinték Isten előtt, és vizsgáljuk meg magunkat, és engedjük, hogy Isten lelke vizsgáljon bennünket, hogy vajon nem érint-e ez minket, és hogyan szoktuk elmulasztani a megbecsülést a társunk felé. Az első a szavak. Aki a szavaival nem becsüli a házastársát, a házasságát, az nem úgy beszél mások előtt róla, ahogyan az helyes lenne. Ahogyan azt ő is szeretné hallani, ha róla beszélnek. És ez nem azt jelenti, hogy néha mérgelődünk akár valakinek, hogy felhúzott otthon a házastársunk, vagy hogy milyen kellemetlen dolog történt, hanem arról a nagyon sokszor észrevétlenül ott lévő alkalmazkodásról beszélek, ami munkahelyi helyzetekben, barátokkal, ismerősökkel előfordul, amikor észrevétlenül viccelődve elkezdjük a másikat szavakban nem becsülni. És lehet, hogy a másik, aki már ismeri a házasságodat, az tudja, hogy ja, igen, tudjuk, hogy az ő férje vagy felesége az ilyen, hiszen az ő szavaiból ismerjük. Lehet, hogy közvetlenül nem is ismerik, de a szavainkkal tulajdonképpen eláruljuk a társunkat. Ide tartozik az is, amikor a szavainkkal nem bátorítjuk, nem ismerjük el, nem szeretjük eléggé. A megbecsülés szavai, mint a köszönöm, a hálás vagyok érte, és sorolhatnám tovább. Nagyon sokszor egy idő után hiányoznak és kikopnak a házasságból, mert hát minek ezt annyiszer elmondani? Természetesnek vesszük, majd akkor szólok, hogyha nem így lesz. Vagy éppen fordítva, egyenesen folyamatosan becsméreljük és kritizáljuk a másikat. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy azért, mert igazunk van. Hát ki mondja meg neki, ha nem én? Hogyan fog megváltozni, hogyha nem mondja el valaki neki, hogy ez nem jó, ezt ne csináld így, és így tovább. És lehet, hogy ismered is azt, hogy hogyan tudja rombolni a bizalmat, és falat építeni, és elbizonytalanítani egyik a másikat ezen keresztül. Felelősek vagyunk a szavainkért. Másodszor felelősek vagyunk a tetteinkért. A tettekben való megbecsülésnek az elmaradása az, amikor nem teszünk a társunkért, a házasságunkért. Amikor csak általában kényelmesek, vagy lusták vagyunk, esetleg túl kemények ahhoz, hogy dolgozzunk a kapcsolatunkon. Amikor egyszerűen nem fordítunk elég figyelmet rá, nem küzdünk érte. Azt mondjuk, hogy hát így is elműködik ez, nem? Majd túléljük valahogy. Lehetne ennél rosszabb is. Amikor tettekkel, és ez talán még keményebb, nem védjük meg a házastársunkat másokkal szemben. Gondoltál-e már erre, akár férként, feleségként, hogy olyan vitákban vagy helyzetekben, és ez nagyon sokszor a családokban fordul elő, lehet, hogy karácsonykor volt is ilyen helyzet, amikor valaki elkezdi bántani vagy támadni a házastársadat, akkor lehet, hogy neked kell belépni és tettekbe megvédeni őt, és kiállni érte. Mennyire fájdalmas, amikor utólag kiderül, hogy nem védett meg a házastársam, amikor akár az édesanyja, vagy az édesapja, vagy a testvére elkezdett csak úgy viccből piszkálódni, bántani. És pontosan ez a megbecsülés nem valósul meg. A határok védelme a legtöbb országnak nagyon komoly áldozatokkal jár, és így van ez a házasságokkal is. A tettekben való megbecsülés a tudatos építés, áldozatvállalás, és enélkül nincs növekedés, és nincsen élet. És a harmadik, a megbecsülés elmulasztása, a megbecsülés a hűségben. Talán ez a legegyszerűbb és a legvilágosabb kérdés. Aki hűségben becsüli a kapcsolatát, a házasságát, az egészen konkrétan nem flörtöl, nem hoz létre és nem tart fent szerelmi vagy csupán szexuális viszonyt mással, nem önti ki a lelkét egy másiknak állandóan, nem csodálja a főnökét, a munkatársát, a szomszédját, vagy akárkit a társahelyet. Vagy ha ez megtörténik, akkor megosztja, bocsánatot kér, és megpróbálja újraépíteni az összetört bizalmat a társával. Mindenre pedig azért van lehetőség, mert Isten erre hív bennünket, és Isten hűséges, és belőle meríthetünk, hogy ő megbecsül minket. És ő az ő szövetségébe fogadott bennünket, bűnös, elveszett embereket. Harmadszor a házassági szövetség megbecsülése, a szövetségben élésnek a komolyan vétele az, ami előttünk lesz. És hadd idézzek egy keresztény blogból, amire a készülés során ráleltem, és a házi csoport vezetők látták is ezt az anyagot, mert kiküldtem, ahogy nagyon jól megragadja azt, hogy mi ennek a kettőnek a kapcsolata is, hogy erősíthez mindez bennünket. Azt mondja, hogy a szövetségi kapcsolat a Biblia szerint életre szóló kötést jelent. Ez Isten beszéde. Örök időkre megfogalmazott isteni törvény. És a mai emberre is ugyanígy vonatkozik. Ez a szövetség a házasság alkalmával valamilyen módon a házas párokra is érvényes lesz, hiszen ők Isten szövetségébe lépnek, az ő áldását kérik az ő életükre. A Biblia használ erre egy képet, a hármas kötél. Lehet, hogy valakinek pont ez volt az esküvői igéje. Elég gyakran használják ezt a lelkipásztorok, hogy a hármas kötél nem szakad el. Salamon szavai ezek a Prédikátor könyvében a 4. fejezet 12. verse. A hármas kötél értelemszerűen három szereplőt feltételez. A hármas kötél a szakemberek véleménye szerint a legerősebben font kötélváltozat, amelyben a kötél egyes tagjai a lehető legnagyobb felülettel tapadnak egymáshoz. És ez azt eredményezi, hogy az ellenerők ezt a kötéltípust nagyon nehezen tudják elszakítani. Szinte semmilyen feszítő erő nem tudja szétszakítani. Azonban ott van ebben az igeversben az, hogy a hármas kötél nem szakad el egyhamar. És ez azt jelenti, hogy azért nem érdemes kísérletezgetni, hogy meddig mehetünk el. Nagyon nehezen tűri a mai ember azt, hogy nem az alapján dönthet, és nem az alapján mondhat értékesnek, vagy nem dolgokat, ahogyan azt ő éppen értékesnek látja. A szövetségi viszony nem arról szól, hogy a másik éppen az adott pillanatban kívánatos, megfelele az összes igényemnek, vagy van-e esetleg nála jobb lehetőség, hanem sokkal inkább arról, hogy ebben a kapcsolatban elköteleződtünk. Ennek a szövetségi kapcsolatnak a kulcsszavai a figyelés, a törődés, a gondoskodás, az adás. A szövetség biztonságot ad a két félnek, és ezáltal a felnövekvő gyermekeknek is. Ezért a szövetségre épített család olyan, mint a kősziklára épített ház, nem dönti össze az árvíz, az esőzés. És így tovább. Mikor ezeket halljuk, akkor valószínűleg meg tudjuk ragadni azt, hogy ez igaz. Ezt mondja Isten igéje, de nagyon nehéz az igazság, meg Isten kijelentése, és a valóság között megtalálni a kapcsolatot, hogy ez a kettő hogy viszonyul egymáshoz. És azt tapasztalom, hogy amikor az ember azt találja, hogy van Isten igazsága, meg igéje, amire hív, és van a valóság, amit tapasztalunk, a küzdelmeink, amikor nem működik, amikor máshogy van, akkor inkább azt mondjuk, hogy a valóság az igaz. Sokkal inkább arra van szükségünk, hogy Isten igazságát behívjuk a valóságunkba. És könyörögjünk előtte, és kérjük azt, hogy Uram, hadd legyen a környezetünkbe, a saját életünkbe látható módon jelen a te igazságod, és lehessen az a házasság, amiben élünk, vagy a környezetünk, a barátaink, az ismerőseink, házasságai olyan kötelékek és szövetségek, amilyenné te tudod tenni. Lehet, hogy valaki úgy ül itt, hogy keresztény ember, de amikor a házasságát megkötötte, még nem volt az. Mi a helyzet akkor ezzel? Az már egy hármas kötél, vagy az nem az? Én azt gondolom, és ezzel szeretnék utoljára beszélni, hogy a gyógyulás és a helyreállás útja nagyon sokféleképpen megmutatkozhat a számunkra, akkor is, hogyha küzdünk. Nem biztos, hogy rögtön egy pillanat alatt megváltozik az, amit tapasztalunk, az a valóság, de nincs más út, mint Isten igazságát elhinni és behívni az életünkbe, hogy Uram, uralkodj bennünk és közöttünk, és formáljád bennünket, és gyógyíts, állíts helyre. Mert ha Isten nem könyörül rajtunk, akkor nem fognak helyreállni magától a házasságok. Akkor számunkra az a szó, hogy becsüljük meg jobban a házasságot, az egy igazság lesz. Hát ő ezt mondja, és egyébként pedig roppant nehéz, és nem tudja, hogy milyen az én élethelyzetem. A gyógyulás és a helyreállás, tehát az, amikor az evangélium Isten jelenléte átjárja az életünket, a mindennapjainkat, és kitárjuk előtte a kezünket, és azt mondjuk, hogy elengedhetetlenül és végérvényesen szükségünk van rád, Urunk, ahhoz, hogy megmeneküljenek és egészségesen működjenek a kapcsolataink és a házasságunk is. Van ennek tehát egy ilyen része, ez a mély, lelki, spirituális része, bűnbánatot tartani, Isten elé menni, lerendezni azt, amit lehet, és van egy gyakorlati része, ami mind ebből következik. Nagyon sok házassággal foglalkozó kurzus, tréning és minden ilyesmi ezzel a gyakorlati résszel foglalkozik. És értjük, hogy fontosak ezek persze, de hogyha nincs mögötte ez a lelki rendezés és az Istennel való kapcsolat rendezése és helyreállása, akkor a gyakorlatok nem vagy nem annyira fognak működni. De hadd fogalmazzak most meg mégis néhány gyakorlati következményt így végül ennek a tükrében. Az egyik véglet nyilván az, aki azt mondja, hogy nekem már mindegy, a másik meg aki azt mondja, hogy ez engem nem érint. Minden esetre szeretném most azt kihangsúlyozni konkrétan, kezdjük kedves nőtestvérekkel, a nőkkel, hogyan tudod jobban megbecsülni a házasságodat, Isten előtt, és komolyan venni ezt a biztatást, ezt az intést. Talán leginkább az, hogy engedd el azokat az ábrándokat, amelyek arra vonatkoznak, hogy a férjed egyszer majd tökéletes lesz. Főleg, ha a férjed mellett esetleg nem érzed nőnek magadat, mert a férjed olyan, mint egy nagyra nőtt gyerek. Így fordul elő, hogy női társaságban könnyen kibeszéled és becsméled, és nagyon könnyen lehet, hogy a nők megegyeznek abba, hogy igen, minden férfi egyforma. Az a baj ezzel, hogy megint csak kicsit vicces, kicsit igaz, de vajon mit teszel te azért, és miben segíted őt abban, hogy igazán férfivá váljon? Nagyon sokszor azt látom, hogy ilyen kapcsolati helyzetekben, és nem akarom a felelősséget a hölgyekre hárítani, de egy idő után a nő, a feleség konzerválja ezt a helyzetet. Fenntartja. Azért, mert egy nagyra nőtt gyerek még mindig jobban kezelhető, mint egy férfi, aki lehet, hogy öntudatra ébred. Férfiként talán nagyobb veszély fenyeget, és tényleg férfiként sokkal inkább nehéz felnőni és felelősséget vállalni. És kedves férfi testvérek, kedves férfiak, senki nem várhatja el a feleségétől, hogy még egy gyermeket gondozzon így módon, illetve hogy helyettünk felnőjön. Férfiként viselkedni, felelősséget vállalni, azt helyetted senki nem tud. És nyilván ezzel nem egy nagy igát szeretnék most senkire rárakni, hanem arra felhívni a figyelmet, hogy akár egy gyülekezeti közösségben, egy házi csoportban ennek van tere, hogy ezeket a kérdéseinket megosszuk és vállaljuk ennek a kihívását. Hogyan becsülheted meg még férfiként a házasságodat? Hát, hogy elengeded azokat a dolgokat, amelyek nem segítenek abba, hogy felnőtté válj és felnőtt férfi legyél. Ezek pedig a különböző pótszerek. Ugyanúgy, mint a nőknél, csak másként. És nevezzük őket nevén. A különböző álmodozás, flörtölés, a pornó, a hódítgatások, azok a flörtölések, amely által bizonyítod magadnak, hogy azért legény vagyok a javából. Vagy épp a függetlenség csapdája. Engem nem lehet keretek közé zárni, és egy nő sosem mondja meg nekem, hogy mit tegyek. Ez a hamis szabadságigény, amelyet a házastársad sosem fog betölteni, mert nem dolga. Becsüljük meg a házasságunkat és a házastársunkat azzal, hogy amennyire tőlünk telik, Isten segítségét kérve megpróbálunk felnőtt emberként benne lenni. A jó gyümölcs pedig a szövetségben való élésünknek az lesz, hogyha megtapasztaljuk és átéljük Isten részéről a megbecsültséget, akkor tudjuk a másiknak is adni. Máshogy bánunk egymással. Isten adja meg, hogy átéljük az újrakezdést, a gyógyulást, az elmélyülést Isten jelenlétében, a vele való kapcsolatban. Hogy szabadok legyünk attól, hogy végletesen rossznak és elveszettnek lássuk a kapcsolatunkat, és attól, hogy azt gondoljuk, hogy a gyülekezet az a tökéletes házasságok kirakata. Higgyétek el, nem így van. A gyülekezet Isten népe, a kegyelemre szorult embereknek a közössége. És könyörögjünk azért, akár házasságban élünk, akár nem, hogy itt közöttünk legyen a házasság megbecsült, hogy azok a párok, akik küzdenek, azoknak Isten adjon erőt és kitartást ebben, és mutassa meg az ő dicsőségét a helyreállásban és a gyógyulásban. Hogy legyenek látható módon jó gyümölcsök Isten dicsőségére abban, ahogy helyreállnak kapcsolatok, és tudjuk elhordozni együtt azt, amikor ez nem történik. Áradjon ránk Isten lelke és Isten jelenléte, és maradjunk meg az imádságban. Urunk, könyörülj rajtunk. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, alázattal jövünk eléd, mert nagyon nehéz az, ami a te igédben van, ugyanakkor ez az igazság, ez az út. És köszönjük, hogy azért mondod ezt nekünk, mert ez adja az életet. ez a te akaratod, és ezért hívsz bennünket a te követésedre, és segíts, Urunk, első renden, legelőször is, leginkább feléd fordulni, hozzád térni, átadni neked az irányítást, és elismerni, hogy szükségünk van arra, hogy te határozd meg a gondolatainkat, hogy a tieid legyünk, és a te követőid legyünk, Jézus. És ebből következzen mindaz, ahogy élünk. Mert hisszük, hogy a veled való kapcsolatban, a veled való megbecsültségben te vagy az, aki megadhatod azt nekünk, annak a gyümölcsét, hogy meg tudjunk becsülni másokat is úgy, ahogyan te szeretnéd. Akár házasságban élünk, akár nem. Akár a családtagjainkról, egy bármilyen másik emberről van szó. Ebben segíts bennünket, és különösen kérünk, hogy gyógyítsd azokat a sebeket, amelyeket emberek okoztak nekünk, akik megvetettek, megaláztak, bántottak, és különféleképpen sebeztek minket. Urunk, segíts, hogy ne ezekből a sebekből táplálkozzon az, hogy hogyan tekintünk magunkra, vagy akár éppen rád. És bocsáss meg nekünk azt, amikor másokkal tettük ugyanezt. És szabadíts meg ettől, Urunk. Kiáltunk most a házassági kapcsolatokért a gyülekezetünkben. Óvd meg és erősítsd őket. Erősíts minket és taníts bennünket, hogy mit jelent megbecsülni egymást. Szavakban, tettekben, hűségben. Kiáltunk azokért is, Urunk, akiknek nagyon fájdalmas hallani ezeket a szavakat, mert nem élnek házasságban, akár egyedülállóak, akár elváltak, akár olyan krízisben vannak, ami megnehezíti számukra mindezt, hogy állj melléjük is. Kiáltunk, Urunk, azokért, akik házasságra készülnek, egy jegyességbe járnak. Tanítsd őket, Urunk. És könyörgünk nem csak magunkért, de egész gazdagrétért, a magyar népünkért. Könyörgünk azért, Urunk, hogy lehessen a házasság, a család megbecsültebb a mi kultúránkban. Olyan folyamatokat, amelyek nagyobb folyamatok, amelyek rombolják a kapcsolatokat, a házasságokat, Urunk, te állíts le, te akadályozd meg ezeknek a térnyerését. És kiáltunk, Urunk, azért, hogy áld meg keresztény testvéreinket világszerte, akik erről tesznek bizonyságot, hogy ez a te teremtési rended. Maradj velünk, Urunk, az új esztendőben is. Téged keresünk. Kérünk a te jelenlétedért, a te dicsőséget hadd mutatkozzon meg az életünkön, a gyülekezetünk közösségén. Hallgass meg Jézus nevében, aki így tanított imádkozni minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.